Van egy könyv, ami kiválóan mutatja a nemek közötti különbséget gondolkodás szempontjából. Egy könyv, amit minden férfi azonnal felkapott és már lapozta is. Ugyanez a könyv a nőket egyáltalán nem csigázta fel, bár kolléganőm interjúja után több hölgy is kérdezősködött róla, vagy hivatkozott rá. Ez a kötet pedig a világ számokban, tele adatokkal és táblázatokkal. Ha csemegézni szeretnénk, ilyesmit tudhatunk meg belőle, hogy például Svájcban van a legtöbb vonatutas, vagy hogy Izlandon olvasnak legtöbben napilapot, és hogy üzleti szoftver kalózkodás terén Grúzia vezet. Persze számos ennél sokkal hasznosabb információt is megtudhatunk a kiskötetből. Vág András szociológussal, független kutatóval, a téma szakértőjével, Gerendai Balzs Ágnes beszélgetett.
Becslésem szerint körülbelül 80-85% az itt szereplő információknak megtalálható más helyen is, csak éppen nem így csoportosítva. A maradék azonban újdonságnak számítható olyan értelemben, hogy nem szokták ezek a nagy szervezetek közé tenni így.
Mi az, ami újdonságnak számíthat?
Például a Boldog Bolygó Index az újdonságnak számít, és ennek örülök is, hogy belerakták, mert általában ezek a statisztikai adatbázisok, statisztikai évkönyvek eléggé tradicionálisan látják a világot és gyűjtik az adatokat, tehát ami újításnak számít, az nem mindig, sőt, általában nem található meg ezekben. Úgyhogy én örültem, hogy itt most ez megvan.
De mi ez a Boldog Bolygó Index? Milyen adatokból áll össze?
Ez három fő adatból áll össze. Egy egyszerű képletük van erre, egy tört. A tört számlálójában két tényező szerepel. Az egyik egy szubjektív boldogságmutató. Ezt kérdőéves felmérésekkel szokták összegyűjteni, hozzáértők által összeállított kérdésekből áll ez össze. Ez a számlálónak az egyik része. A másik része az egy általában a demográfiában használt statisztikai mutató. Úgy hívják, hogy születéskor válható átlagos élettartam. Azt mutatja, hogy mennyi ideig élnek az emberek. Na most a törtnek a nevezőjében egy elég összetett mutató van, ami viszont elég ismerős már, úgyhogy azt hiszem, erről nem kell hosszabban beszélni, ezt úgy hívják, hogy ökológiai lábnyom. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez a Boldog Bolygó Index, ez nem azt mutatja az egyes országokról, hogy vajon mennyire boldogok, hanem azt mutatja, hogy ha boldog, akkor mennyi ideig, zárójelben mondom, erre utal a élettartamra vonatkozó adat, a nevezőben lévő ökológiai lábnyom pedig arra utal, hogy vajon milyen áron boldogok. Tehát úgy tudják elérni a boldogságot, hogy közben lepusztítják a természetet, akkor ez egy elég költséges. Viszont, hogyha ez a nevezőbe szereplő adat, ez viszonylag kicsi, akkor ez a boldog bolygó mutató nagy. Na hát ebből rangsorokat lehet készíteni, és ebben elég meglepő adatokat tartalmaz ez a könyv.
Az első helyen Costa Rica, a második helyen a Dominikai Köztársaság, a harmadik helyen pedig Jamaica szerepel.
Valószínűleg, ahol csak azt nézik, hogy vajon mennyire boldogok, akkor nem ilyen sorrend alakulnak ki, de azt mondhatom, hogy ott is általában az a tendencia, hogy nem feltétlenül a leggazdagabbak a legboldogabbak. Ez a szociológiában viszonylag közismert. Ellenben ők azért kerültek a lista élére, mert az ökológiai lábnyomuk nagyon kicsi, tehát ha továbbra is törtbe gondolkodunk, akkor ez a számérték akkor nagy lesz. És az átlagos életkoruk is nagy. Azt hiszem ebből a könyvből is kiderül, már nyilván minden adatot nem tudok részletesen fejből, de Costa Ricában az átlag életkor az magasabb, mint Magyarországon, és hát azt hiszem boldogabbak is. Úgyhogy nem csoda, hogy ők vannak az élen.
Hány ország adatait vették figyelembe?
A Föld összes országát, ami időnként változik, mert ebben van némi bizonytalanság, hogy éppen hány ország van a Földön, attól függ, hogy milyen a jogi státuszuk. Ők 194 országot tüntetnek fel a bevezetőben.
Ugye a statisztikákra azt mondják, hogy ezeknek az adatoknak a segítségével bármilyen állítást be lehet bizonyítani, de annak az ellenkezőjét is. Erről mit gondol? Ez igaz lehet?
Azt hiszem, hogy ez igaz, de ez csak az első válasz. Ha részletesen kifejtem a véleményemet, akkor talán a kép másként fest. Ugyanis az a véleményem, hogyha valamit be akarnak bizonyítani, és valamit el akarnak hinni, akkor bármiről bármit be lehet bizonyítani. Úgyhogy egészen szélsőséges dolgokat is elhihetnek az emberek, hogyha egy meggyőzőnek vélt kommunikátor mondja azokat az információkat, tehát a statisztikai adatokat ugyanúgy fel lehet használni arra. A statisztikai adatok képzése az egy elég bonyolult folyamat, és előfordult már azt hiszem a történelemben, hogy nem olyan statisztikai adatokat hoztak nyilvánosságra, mint az a tényadat. Lehetett ez szándékosan, lehetett ez szakmai tévedésből is, de azt hiszem, ezek az adatok, amik ebben a könyvben szerepelnek, ezek megbízhatóak. Hát azért azok egyértelműen mutatnak valamit.
Volt-e olyan adat, ami önt is meglepte, vagy éppen megdöbbentette?
Volt, igen, nem is kevés. Ebből most tulajdonképpen csak egyet emelek ki. Olyan nagyon nagy meglepetést persze nem jelentett, de azért rossz volt látni, hogy a rák halandóságban Magyarország az első helyen áll. Tudtam, hogy nem jó a helyzet, de hogy mi vagyunk a legrosszabb helyen a világban, ez egyrészt megdöbbentett, másrészt hát rossz volt.
Milyen következtetéseket lehet leszűrni ezekből az adatokból, például, hogy Norvégia a legfejlettebb társadalmilag, vagy hogy Ruandában és Andorrában több a női képviselő a parlamentben, mint Svédországban?
Mindegyik adatból messze menő következtetéseket lehet levonni. Egy-egy szám mögött, vagy egy ilyen információ mögött egy egész intézmény, vagy egy intézményrendszer, vagy akár egy egész országnak a működése rejlik, tehát egy szám adatban is el lehet gondolkozni, és utána lehet nézni több adatnak, hogy vajon mi mivel jár együtt. És akkor ez lehet egy magyarázat. Ugyanis a számok önmagukban nem magyaráznak semmit. Mi vagyunk azok, akik a számokhoz magyarázatokat hozzárendelünk. Tehát ez a könyv se ad magyarázatot, nem állít fel oksági összefüggéseket, csak számokat közül, és ránk bízza, hogy ezzel kezdjünk valamit. Na most, amit ön kérdezett az előbb, Norvégia vagy Ruanda, Norvégiáról beszélni hosszan lehetne. Ruandáról sokkal kevesebbet tudunk. És ez, amit ön mondott, egy nagyon érdekes kérdés, mert Ruandáról csak annyit tudtam, hogy szörnyű háború dúlt ott, és azt is tudtam róluk, hogy Afrika legsűrűbben lakott országa. Azt is tudtam még, hogy 1,5 millió embert öltek meg ebben a borzalmas háborúban, de hogy önálluk van a legtöbb női parlamenti képviselő, és pillanatnyilag több mint 50%, hát ezt nem tudtam. Hát nagyon érdekes. Például az, hogy egész szubszaharai Afrikában folyamatosan növekszik a női parlamenti képviselőknek a száma, az amögötti filozófia és társadalmi háttér persze teljesen más, mint a skandináv országokban, ahol szintén nagyon magas a női parlamenti képviselők aránya. Hát itt két dolgot hoznak föl magyarázatként, bár a szakirodalom is valamelyest bizonytalan afelől, hogy mi magyarázhatja ezt. Az egyik ilyen ok maga a borzalmas háború.
Hogy a férfiak egyszerűen elfogytak?
Nem. Sajnos férfi-nő gyermek áldozatok egyformán voltak a hutuk és a tuszik között. Nem, valószínűleg a közhangulat változhatott meg ezzel kapcsolatban, ami azért különösen érdekes, mert egyébként egy nagyon patriarchális társadalomról van szó. Ez nem meglepő, ezt tudjuk Afrikáról. Tehát, hogy ehhez képest mégis így alakult, ebben részben a civil szervezeteknek, illetve a nőszervezeteknek volt jelentős szerepe. A másik pedig, hát ez egy eléggé kritikus vélemény, hogy a nők magas aránya a ruandai parlamentben az részben csak azt a célt szolgálja, hogy elfedje az egyébként még mindig meglévő etnikai konfliktusokat. Megjegyzem, a nők arányát kvóta írja elő. Itt 30%-ot ír elő a ruandai alkotmány. Most a legutóbbi választások után, ami 2010-ben volt, az követően 53% a parlamentnek nő.
Hogyan függ ez össze az etnikai kérdésekkel?
Erről csak feltételezéseim vannak. Az kiderült, hogy a parlamentben egyforma arányban szerepelnek hutuk és tuszik, bár korábban a hutuk voltak a dominánsak. Azt hiszem, hogy egy olyan folyamat lehet ott, ami alapvetően arról szól, hogy szüntessük meg a különbségeket. Az egész társadalomra kiterjedően próbálják ezt elérni, és ennek része lehet ez is, az etnikai különbségek is, az életkor szerinti különbségtétel, és így tovább.
Ugye a könyv második felében országleírásokat találunk, miért pont ezek az adatok a meghatározói egy-egy országnak? Tehát például a népesség, a foglalkoztatási szerkezet, energia, egészségügy és oktatás, illetve a társadalom.
Ezek azok az adatok, amelyek leginkább keresnek.
Kik?
Hát a felhasználók. A kör nagyon nagy. Azok, akik egy általános benyomást szeretnének egy országról, azok, akik erről tanulnak, vagy azok, akik éppen akár Magyarország kapcsán vitatkoznak a világ dolgairól, itt olyan dolgokat találnak, ami alkalmas arra, hogy összehasonlításokat tegyenek. Tehát ezáltal lehet látni, hogy Magyarország vagy a többi ország hol helyezkedik el a többihez képest. Tehát úgy van összegyűjtve, hogy alkalmas arra, hogy a fejlettség, az egyes iparágak, az egészségügy, a környezet, a népesség, ezek a legfontosabb kérdés, tehát egymás mellé rakva, hogyan is néznek ki ezen az országok. Azt hiszem, elég széles kör az, aki ezt a könyvet kézbe veheti, alapvető feltétel persze, hogy szeresse a számokat.
A világ számokban 2012 a zsebkönyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.